Drága barátaim, a 94-es lapon a misnával fogunk ma este kezdeni, és tegnap a négyféle őrzővel fejeztük be. Azt mondtuk, hogy a Tóra négyféle őrzőt különböztet meg egymástól. A szívességi őrző, a szívességi kölcsönző, a bérlő és a fizetett őrző. Arról is szó volt tegnap, hogy a Tóra ugyan négyféle őrzőről beszél, de ezeknek a szabályai háromféle kategóriája osztható. A szívességi őrző nem felelős semmiért, kivéve a súlyos felelőtlenség vagy a szándékos károkozás. Úgyhogy bármi történik, akkor elég, ha megesküszik, hogy nem, ezzel nem vádolható, és utána mentesül bármilyen fizetség alól. A másik végleten a szívesség egy kölcsönző van, aki viszont mindenért felel, beleértve a viszmajort is. Középen pedig ott van a fizetett őrző és a bérlő, és a misnánk azon az ásponton volt, hogy a bérlő az a fizetett őrzőnek megfelelő, és a fizetett őrző és a bérlő, bocsánat, elnézést, ők mentesülnek a fizetés alól, hogyha valóban viszmajorról van szó. Viszont egy nem olyan szélsőséges viszmajor, mint például a lopás, vagy a tárgy, vagy az őrzött tárgy elvesztése. Most ezekben az esetekben, amelyekben egy fokozottabb őrzéssel a kár megelőzhető lett volna, ezekben az esetekben bizony fizetniük kell. Ez volt az alapvetés. És ezzel fogjuk folytatni a mai siurt is, a 94-es lapon a misnával folytatjuk. Azt mondja a misna. Másznösseim rechinom, nios patur misvua. Lehet különös feltételekkel csinálni az őrzést. Például a szívességi őrző kikötheti azt a feltételt, hogy ő csak azzal a feltétellel lesz őrző, hogyha mentesül az eskü alól. Ha bármi történik, akkor ne is kelljen még csak megesküdnie sem arra, amiben ugye mentesíthetné magát a fizetés alól, eskü nélkül is mentesüljön a fizetés alól. Vásárolja és patrulmány sálem, ugyanígy köthet feltételt a kölcsönző is, a szívességi kölcsönző, és mondhatja azt, hogy azzal a feltétellel kéri kölcsön az adott tárgyat, vagy állatot, jószágot, hogyha valami történik vele, akkor ne legyen köteles fizetni. Hogyha belemegy a kölcsönadó, akkor ez egy elfogadható feltétel. Nőisze szakarvá szöjjheni a sztúrim is hua, umilesálem. És ugyanígy a bérlő és a fizetett őrző is kiköthetik, hogy azzal a feltétellel csinálják, amit csinálnak, hogy mentesüljenek adott esetben az eskü alól, vagy más esetben, hogyha mondjuk lopás, hogy elvesztés dolgával van, ügyével van dolgunk, akkor mentesüljenek a fizetés kötelezettsége alól. Oké. Okay. Idáig tartott a misna első paragrafusa, és itt önkre felmerül egy kérdés, mert itt miről beszélünk, hogy a Tóra előírja ezeknek a őrzőknek a szabályait, és ők egy olyan feltételt kötnek, ami megváltoztatja a Tóra által előírt kereteket. És ennek okán a misna most rátér arra a kérdésre, hogy mi van akkor, hogyha valaki egy feltételt köt egy ügyletben, és ez a feltétel az szembe megy a Tóra szabályával. Normál esetben egy ügylet, hogyha feltétellel van meghatározva, akkor a feltétel bizonyos keretek között, arra már mindjárt igaza van a Balázsnak, kihagytuk az előző misnát, ezt pótolni fogjuk. Jogos az észrevétel, köszönöm szépen, hogy szóltál. Oké, ha már elkezdtük ezt a misnát, akkor most folytatjuk. Tehát a feltétel egy ügyletben, bizonyos keretek között persze, amiről már szó is lesz, az érvényes, és a feltétel révén az ügylet létrejön, úgy, ahogy abban a feltételben meg van határozva. De mi van akkor, hogyha valaki olyan feltételhez köti az ügyletet, amely feltétel szembe megy a Tóra szabályaival? Kalamásznál mások azt mondja, töjrött nagy bata. Bárki, aki a Tóra szabályával szembe köt ki feltételt, annak a feltétele olyan, mintha nem létezne. Tehát az ügylet létrejön a feltétel létrejötte nélkül. Koltnása is, majd májszert finaszait, nagy bata. Ugyanígy, hogyha a feltételt nem a Tóra által előírt módon csinálja, például náj koidem le májszert. Ugye a szabály az az, hogy amikor valaki feltételhez köti az ügyletet, akkor úgy kell megfogalmazni a feltételt, hogy előbb mondja a feltételt, és utána a cselekményt. Erre már többször volt szó, hogy ugye van magában a Tórában is olyan történet, ahol két fél között egy ügylet egy feltételhez kötötten jött létre. Ugye a legtipikusabb ilyen eset az az, amikor Bnei Gád és Bnei Ruvén, Gád és Ruvén törzse szeretnék a Jordán folyó keleti partján lévő területeket maguknak, és Mózes ezt egy feltételhez köti, és azt mondja, hogy ez abban az esetben történhet meg, hogyha ők előre mennek harcolni testvéreikkel Izrael többi részének az elfoglalására is. De hogyha az egész csak azért csinálják, hogy kimaradjanak a harcokból, akkor nem lesz az övéjük ez a terület. És itt is Mózes ugye úgy fogalmaz, hogy először fogalmazza meg a feltételt, amihez az ügylet van kötve, és utána jön maga az ügylet. Tehát valaki így köti a feltételt, az érvényes, ha viszont valaki megfordítja a sorrendet, és előbb mondja az ügyletet, és utána a feltételt, akkor az egész dolog érvénytelen. És még egy szabály a feltételkötésnél, hogy csak azokban az esetekben érvényes a feltétel, hogy olyan feltételhez van kötve az ügylet, amely feltétel teljesíthető. De hogyha fizikailag nem teljesíthető feltételről van szó, akkor az a feltétel érvénytelen. És az előző esetekhez hasonlóan, ha a feltétel érvénytelen, akkor úgy tekintjük, hogy nem is lett volna, és a cselekmény érvényesen létrejön a feltétel nélkül is. Oké. Most akkor idáig tartott a misna, és a Talmud azt fogja próbálni megérteni a misna, a másik fele ugye arról szól, hogy Kala Másznál másik azt mondta, hogy bárki, aki olyan feltételhez köt egy cselekményt, amely feltétel a Tórával szembe megy, akkor a feltétel érvénytelen. Ehhez képest a misna első paragrafusa arról szólt, hogy a négyféle őrző kikötheti azt, hogy a rájuk vonatkozó szabályoktól, az őrzés rájuk vonatkozó felelősségének a szabályaitól eltérjenek. Amáj? Mászta másik a szobatőrő, akkor mászta másik a szobatőrő, ott nagy bata. Mi az oka annak, hogy itt mégis érvényesen megtehetik ezt? Amikor ez is egy olyan eset, ahol a Tóra által kiszabott szabályok a szabályoktól eltérő módon kötik ki a feltételt, és ugye azt mondja maga a misna, hogy bárki, aki a Tóra szabályival szemben köt ki feltételt, annak a feltétele nem érvényes. Hammáni, Rebbi Judai, Dammár, Bedavasebe, Mammaint, Nai, Kájom. Azt mondja, Talmud igen, jogos, de kinek a véleményét követi a misának ez a második fele? Rabbi Judát. Rabbi Judá azt mondja, hogy igaz ugyan, hogyha valaki egy olyan feltételt köt ki, ami szembe megy a Tórával, akkor az egy érvénytelen feltétel, de amikor egy anyagi dologról van szó, egy anyagi dolog kapcsán valahogy a Tóra útmutat, és a felek ezzel szemben, vagy ettől eltérően kötnek ki egy feltételt, akkor az a feltétel a konszenzus esetén az elfogadható. De tánya, hogy mellé is állt működés lesz, hogy állás, én lehet a lájk szusz, vagy én a harizom működés, ez nagy bata, divre rabbi, mire videó, nem videó, sem valamit, hogy tanultuk egy rájtában, valaki azt mondja egy nőnek, íme te legyél nekem eljegyezve azzal a feltétellel, hogy a házasságban való kötelességeimet, a ruháztatásodat, az ellátásodat, a házas élettel kapcsolatos kötelességeimet nem teljesítem, akkor ez a feltétel, mivel szembe megy a Tórával, ez semmis, igenis kell kötelező, és kell ezeket a kötelességeit teljesíteni, és az eljegyzés érvényesen létrejön. Ez Rabbi Meir véleménye. Miért? Mert ugye ez egy Masznel Davas kaszubatőra, egy olyan feltételt köt, amely feltétel a Tóra által szabott keretekkel szembe megy. Ugyanakkor viszont, Rabbi Hudaim ebbe Davas, Rabbi Huda azt mondja, hogy ez igaz, de azokban a dolgokban, ahol a kötelesség, amitől el akar térni, az egy anyagi kötelesség, tehát nem a házas élet kötelessége, hanem mondjuk a ruháztatás, az élelmezés kötelessége, ott a feltétele, a kikötött feltétele érvényes. Miért? Mert itt egy olyan esetről van szó, ahol egy anyagi dologról kapcsolatos a kikötött feltétel, és konszenzusosan elfogadták az ügylet, ilyen feltétel között jöjjön létre, akkor ez így teljesen rendben van. Mimasz, ez most mondta, hogy Huda, imasz, szép, a kalmas kaszba törött, nagy batlasz, a Rabbi Meir. Azt mondta, hogy várjunk csak, de hát akkor a Misnát a Rabbi Huda véleményével akarjuk magyarázni. Azt akarjuk mondani, hogy a Misna Rabbi Huda véleményt követi. De hát hogyan követné Rabbi Huda véleményét, amikor a Misna következő passzusa, amit az előbb tanultunk, az azt mondja, hogyha valaki szembe megy a Tóra által adta keretekkel, és olyan feltételhez köt egy ügyletet, ami a Tóra adta keretektől eltér, akkor az a feltétel érvénytelen. Azt mondja, a Talmud, Alé Kássel, Ömröm, Júdai, vagy Széfe, vagy Davas, én is el, Mami. Szóval, Talmud, mi a gond? Misnát el lehet magyarázni a következő kép. A Misna egészen a Júdai véleményét követi. A Misna elején ugye anyagi dolgokról van szó, és ott érvényes az a feltétele, ami a Tóra által szabott keretektől eltér. A Misna végén, amikor a Misna másik paragrafusában azt mondja, hogy Kalam Mászlál Más Kaszubetőre, hogy bárki, aki olyan feltételt költ, ami a Tórának a feltételeivel, Tóra adta a keretektől eltér, az a feltétel érvénytelen, az minden másról szól, vagyis minden másról nem anyagi dolgokról. Én azt mondja, hogy fa a koltnás és bőj májszbet hlazait, nagy batot. Más sem általéde iszlé haszvara. Rabbi Meir? Azt mondtam, hogy mindig nem stimmel. Miért? Mert van még egy szabály a Misnában. A feltétel csak akkor érvényes, hogyha előbb a megfogalmazás, a feltétel és az ügylet megfogalmazása az úgy néz ki, hogy előbb mondja a feltételt, és utána az ügyletet. Kinek a véleménye ez? Ki mondta ezt? Ki hangsúlyozta ezt, hogy ez így van? Rabbi Meir, és nem Rabbi Huda. De tányá bechalávta is kvárhanányi, amir misum Rabbi Meir, nai kajdan a mászá rézet náj. Mászá kajdan a náj, én a náj. Hogy tanította a brájtában, abba halávta, hogy Rabbi Meir tanította azt, hogy egy feltételhez között ügylet, csak akkor érvényes, hogyha előbb mondod a feltételt, és utána mondod az ügyletet, és nem fordítva. Tehát akkor ez mégsem, akkor mégiscsak nem mondhatjuk, hogy a Misna Rabbi Hudát követi. El a kulárvi mérhi, sányja hacha, de mi karele és sábéd napsei. Mégis akkor mondjuk azt, hogy az egész Misna Rabbi Meirt követi. Mi az oka annak, hogy bár a Rabbi Meir azon az ásponton van, hogy a Tóra által szabott keretektől eltérő feltétel az érvénytelen anyagi ügyekben is. Mégis a Misna elején arról van szó, hogyha valaki az őrzést úgy vállalja, hogy az őrzéssel kapcsolatos felelősség szabályaitól eltérően akarja vállalni, akkor ez egy érvényes dolog lehet. Azért, mert ott ezeket a feltételeket még azelőtt kötik ki, hogy egyáltalán ő elkötelezné magát az őrzés mellett. És ezért az más, mint hogyha már létrejön egy anyagi kötelesség, és annak az anyagi kötelességnek a feltétele megy szembe a Tóra által adott keretekkel. Oké. Tanna, un mászne semmi, és szakar, nyilszki sajjon. Brájtában azt tanultuk, hogy a adott esetben a fizetett őrző is kikötheti a fizetett őrzővel kapcsolatosan kikötheti a tulajdonos, hogy a felelősségi foka a fizetett őrzőnek legyen olyan, mint a szívességi kölcsönvevőnek. Tehát, hogy gyakorlatilag mindenért feleljen, még a viszmajorért is. Bemáj. Bidvarim. Hogyan kell ezt kikötni? Csak úgy szóban? Amir Smuel, és a kandami jadaj. Azt mondta, hogy Smuel, nem. Itt egy kinyánt kell csinálni. Ugye itt egy elhatározást, amit úgymond megvesz tőle. Ugye ez egy jogi formula, amikor valaki nem csak mond valamit, és ígéretet tesz, hanem egy kinyánt csinál az adott dologra. Szimbolikusan mondjuk fölemel egy tárgyat, és azzal megerősíti az elkötelezettségét. Réha nem rá fillú, és elői kan mi adói, bár ilyen adók a napig lék haladé, én si mehem neú. Gammerő sábéd napsej. Réha viszont azt mondta, hogy tulajdonképpen nem szükséges az sem, hogy valóban egy kinyánt csináljanak, és így köteleződjön el, hanem szóban, tehát kötelezettségnél is ezt érvényesnek tekintjük, mert azzal a jó érzéssel, hogy ő úgy érzi, hogy ő mekkora nagy jó hírneve lesz, hogy ő milyen tisztességes, hogy hiába egy fizetett őrzőnek nem kellene ilyen felelősséget válni, ő mégis belement abba, hogy olyan felelős legyen akárcsak egy szívességi őrző, ezzel a noivel, ezzel a jó érzéssel ő már tulajdonképpen elkötelezte magát. Oké. Okay. Kolos Efsenet a Káimbe Szaifaj. Azt is mondta ugye a Misna, hogy olyan feltétel tud érvényes lenni, amelyet meg lehet tartani. Egy feltétel viszont, ami ugye következik, egy feltétel viszont, amit nem lehet teljesíteni, az nem egy érvényes feltétel. Amarav távlam ráv, zúdiv rebi éhúda benteima. Ávok a hamim émli máfad pisi évselő le kájvam a szép, hiszen alom itt kell asszait, nagy kájvam. Rav távla azt mondta rá nevében, hogy ez rebi húda bentéma véleménye, de a bölcsek szerint az olyan feltétel is érvényes, amely feltétel nem megtartható, amely nem teljesít, egy teljesíthetetlen feltétel is, feltétel. Ahogy ezt látni fogjuk mindjárt a következő brájtában. De tányán néze gitték álmenás, tányán lele ki álmenás, tényleg a tajim álmenás, tényleg kane álmenás, el álme álma. Ahogy férfi azt mondja a feleségének, legyen ez a válóleveled, és olyan feltételhez köti, amely egy lehetetlen feltétel. Az, hogy fölrepülj az égbe, hogy lemenj a mélységbe, hogy megegyél egy, lenyeljél egy 100 könyök hosszú botot, hogy átlépj, hogy átmenj a tengeren száraz lábbal. Mindezekben az esetekben, iszkájma tárhelyzeket, de iszkájma hetget, éneget, mindezekben az esetekben, ha teljesül a feltétel, akkor a válás létrejön, ha nem teljesül a feltétel, akkor a válás nem jön létre. Vagyis a bölcsök szerint hiába a feltétel egy teljesíthetetlen feltétel, mégis úgy kezeljük, mint egy normál feltételt. Büdömen témai, mert büdömen téma viszont azt mondja, ahogy a mi misránk is mondta, hogy közelget, hogy itt mindenképp érvényes a várólevél. A feltétel, mivel eleve teljesíthetetlen volt, úgy tekintjük, mintha nem is lenne. És ezért a várólevelet mint hogyha feltétel nélkül adta volna át. Állam arra üdöm, hogy téma kalsi évsőről, a kájába szép visszaállom, mit kell lasszak. Én nekem a fligava kese. Erre üdömben téma egy általános alapelvet tanított, hogy minden olyan feltétel, amit nem lehet betartani, ami betarthatatlan, ami teljesíthetetlen, az valójában nem egy igazi feltétel, az csak egy ilyen nagyot mondás, és ezért olyan, mintha nem is lenne, és ezekben az estekben, ha egy ilyen feltételhez kötötte a válást, akkor akkor a válás érvényes feltételtől függetlenül. Amire Nachman, amire Ráv a lakakra üdöben téma, azt mondta Ráv Nachman Ráv nevében, hogy ez is a halaká, Ráv üdöben témát követi a halaká, amire Ráv Nachman Yitzchak, mert ez nem indika. És azt mondta Ráv Nachman Yitzchak, hogy a mi misnánkból is ez következik. Tánai kolse, efsajlő, kájába szép, isztánlő, mit hilasszik, nai kájába. Ahogy a misnánk tanította, hogy minden olyan feltétel, amit meg lehet tartani, ami teljesíthető, az egy érvényes feltétel. Ha ilyen sörül a kájmöt nagy batol, ugyan a Mishna nem mondja, de ebből következik az, hogy viszont nem teljesíthető a feltétel, akkor a feltétel olyan, mintha nem is lenne, és Májmina, ebből látjuk, hogy valóban a halakha rövidőben témát követi, tehát egy nem teljesíthető feltételhez kötött ügyletnél úgy tekintjük, mintha a feltétel nem lenne, és az ügylet feltétel nélkül jön létre. Hadranach a szöjjhel eszapajálim, hadranach a szöjjhel eszapajálim, hadranallach a szöjjhel eszapajálim. Kedves barátaim, ezzel befejeztük a 7-es fejezetet, rátérünk a 8-as fejezetre. Nézzük, mit mond a Misna. A se lesz a parasabálsz ima, oly szakárba le a ima. Egy érdekes szabályról fogunk tanulni ebben a Misnában. Ha valaki kölcsönkér egy valamit, egy állatot, egy jószágot, vagy egy tárgyat, és a tárgyal vagy a jószággal együtt a jószág vagy a tárgy tulajdonosát is kölcsönkéri, vagy hát inkább dolgoztatja. Tehát önmagában nem a tárgy kerül csak hozzá, hanem a tárgyal együtt a tárgy vagy a jószág tulajdonosa is. Ezekben az esetekben mentesül a felelősség alól. Korábban ezt már tanultuk, vagy említettük. Ennek a magyarázata lehet mindenfélét magyarázni, tehát hogyha én kölcsönkérek egy tehenet, és a tehénnel együtt most dolgoztatom a tehén tulajdonosát is, akkor a történik valami a tehénnel, akkor mentesülök a felelősség alól. Meg lehet próbálni erre valami logikai magyarázatot találni, de a legtöbb kommentár azt mondja, hogy ez egy olyan rendelete a Tórának, ami nem feltétlenül magyarázható logikailag, egy tórai rendelet. Na, akkor nézzük, hogy hogyan is néz ez ki. A sajnál lesz a parv salbal ima. Valaki kölcsön kért egy marhát, és fölkérte munkára a marha tulajdonosát is a marhával együtt. Hogy szakában leajma, vagy nem szívességből kérte, hanem füzetett is azért, hogy a marha gazdája dolgozzon neki. Vagy sala balim, hogy szharan, vagy hárkasala szapara, vagy eleve már munkára megfelkérte, vagy megfizette a marha gazdáját, és utána kéri kölcsön a marhát. Mindezekben az esetekben van mész a patur. Ha az állat mondjuk meghal, akkor mentesül a felelősség alól. A lényeg az, hogy amikor az állatot kölcsönkérte, akkor az állattal együtt az állat gazdája is neki dolgozott. Mindegy, hogy szívességből, vagy fizetett módon, az állat halála esetén ebben a formában mentesül a kötelezettség alól. Ugye egy általánosan ugye egy szívességi kölcsönzésnél az állat meghal, akkor a kölcsönző felelős az állatért, de ebben az esetben mentesül. Nem már, imbe allav, imbe és sálem, ahogy a Tóra mondja, az őrzőkről szóló fejezetben, ugye Mózes 22-es fejezet, 14-es mondatban, ha a gazdája vele van, akkor ne fizessen. Akkor mentesül a fizetés alól a szívességi kölcsönző. Ával is valasz a parva, hárkás valasz a bálim, hogy szharam a mész a hájav. Ha viszont a sorrend fordított volt, és előbb kérte kölcsön a marhát, és utána kérte meg a marha tulajdonosát, hogy dolgozzon neki, vagy fizette, hogy dolgozzon neki, tehát a kölcsönkérés pillanatában a marha gazdája még nem dolgozott neki, akkor ha ezek után hiába fölkéri a marha gazdáját, ha a marha meghal, hájov, akkor köteles fizetni a és felelős a kölcsönző, és nem árt be alav, énimo és sállami és sállami, hogy a Tóra mondja, hogyha nincs vele a gazdája, akkor ha meghal az állat, akkor fizetve fizessen érte. Oké. Mindegy tani szamem, a hárkással lesz a parmit láll, de le is de tani ima mámes, mert miskáhaszla. És a Mishná mit mond? Az eleje azt mondja, hogyha egyszerre kérte föl a marhát és a marha gazdáját, vagy előbb kérte föl a marha gazdáját és utána a marhát, ezek abban a kategóriában tartoznak, amikor nem kell fizetnie, hogyha a marha elpusztul. És a vége mit mond, hogyha előbb kérte föl, vagy előbb kérte kölcsön a marhát, és utána kérte föl a marha gazdát, akkor viszont fizetnie kell. Ebből az következik, hogy ugye három variáció van. Van egy, hogyha előbb jött a gazda, nem. Van egy, hogyha előbb jött a gazda, és utána a marha, ha egyszerre jött a gazda, és a marha, vagy ha előbb jött a marha, és utána a gazda. Ugye a harmadik esetben köteles fizetni, az első kettőben nem. A középső eset ezek szerint, az tényleg szó szerint értendő, hogy egyszerre jött a marha, és egyszerre jött a gazda. Hogyan lehetséges egy ilyen eset? Parabim siha, obálim bámira? Egyszerre hogy tudja fölkérni őket? Ugye a marha akkor válik a kölcsönző birtokába, hogyha magához húzza. A marha gazdája meg úgy kezd el dolgozni neki, hogyha szóban fölkérte, akkor ez nem tud egyszerre történni. Pillanatra egyszerre. Iba is szemüde kájma para, kigajnő kájma para, vagy a céraj, és sőjöldöni mászorom a siha. Szóval amúgy két válasz is van. Az egyik lehetséges válasz az, hogy a marha ott állt a udvarán, és az udvara révén szerzi meg a kölcsönvevő, tehát már nem kell magához húznia, és mindeközben fölkéri a marha gazdáját is. A másik lehetséges válasz, hogy szíme damulé át gufech löjti sajl át sázma sikaszpanaszek, vagy az is egy lehetséges válasz, hogy azt mondja a marha gazdának, figyelj, abban a pillanatban kezdjél nekem dolgozni, amikor a marha a birtokomba kerül azáltal, hogy magamhoz húzom. Oké. Most rátérünk magának a négy őrzőnek az alap szabályaira, amit ugye tanultunk már az előző mistában tegnap. Nán haszomát bal semmi mén, ahogy tanultunk, hogy a négy fajta őrző van. Sejmér hinam, a szívességi őrző, ásoljél, a szívességi kölcsönző. Nöjszes szakar, a fizetett őrző, vászajjér, és a bérlő. Mi a szabályuk? Semmékinam, nincs bálakör. Ugye a szívességi őrző mindenre megesküszik. Bármi történik az állattal, megesküszik, hogy ő nem volt bűnrészes, és akkor mentesül a fizetés alól. A semmésálmeszakör, a kölcsönző, a szívességi kölcsönző, ő viszont mindenért kell, hogy fizessen, a viszmajorja is. Na és a szakvá szöjjük, nincs bajnál a súra, vál a súlya, vál a mésza, a bérlő és a fizetett őrző, azok megesküdhetnek a szélsőséges viszmajorra, ha a dolog eltört, vagy fogságba esett. A fogságba esett az itt azt jelenti, hogy erőszakkal elvették tőle, vagy erőszakkal ellabolták, vagy hogyha meghalt, elpusztult az állat, ezek a szélsőséges viszmajorok. Úgy sajnos száv védveszek néva, de az esetben, hogyha az állat elveszett, vagy ellopták, egy tolvaj ellopta, tehát nem erőszakkal vették el tőle, akkor azért fizetniük kell. Azt mondja a Talmud, Menani Milin, azt mondja a Talmud, honnan tudjuk, hogy ez a szabálya a négy őrzőnek. Honnan tudjuk, hogy ez a szabálya a négy őrzőnek? De tanúra banom, párzsésőnye nem röbösejmér hinom. De azt kell megértenünk, hogy a Mózes másik könyvében 22-es fejezetben, ha elolvassuk a 6-tól 14-es mondatig, akár ide be is lehet másolni, akkor ott bizonyos őrzőkről és bizonyos dolgokról van szó, de nem teljesen egyértelmű, hogy melyik milyen típusú őrző. Ezt nevezzük, ezt a szakaszt, ezt a 8 mondatból álló szakaszt nevezzük az őrzők szakaszának, ahol 4 különböző variációról beszél a Tóra, de nem teljesen egyértelmű, hogy melyik melyik. És ezért egy brájta tisztázza, hogy melyik melyik. Azt mondja, az első bekezdés, Pársa és Anya nem rabesőrre chinam, az a szívességőrzőről szól. Snia besőmér szakar. A második bekezdés, az a fizetett őrzőről szól. Slisiz besajel, a harmadik pedig a szívességi kölcsönvevőről szól. Azt mondja, Talmud, Bislém, a Slisizbe Selme Forrás. Egy dolog kicsit, ami félreértető. Tehát így ugye valójában három dolgról szól ez a nyolc mondat, nem négyről. Ugye mi mondjuk azt, hogy a negyedik, a bérlő az olyan, mint a fizetett őrző. Tehát azt mondja, az első szakasz szól a szívességi őrzőről, a második a fizetett őrzőről, a harmadik pedig a kölcsönvevőről. És mi hozzátesszük, hogy van egy negyedik, a bérlő, és aznak a szabálya olyan, mint a fizetett őrző. Azt mondja, hogy bislém, a slisizbe sajja. Menjük végig. Ugye a harmadik bekezdés azt mondjuk, hogy az a szívességi kölcsönvevő. Ez világos. Ez egyértelmű. Furjas, ez egy egyértelmű a Tórából. Miért? Mert a Tóra szövege úgy szól, hogy hi sál ismeim rejú, mert nincs belőle, mész bala, vény, ma is állam, is állam. A Tóra azt mondja ennek a bekezdésnek az elején, hogyha egy férfi a fele barátjától kölcsönkér, és az széttörik, vagy elpusztul, és nincs vele a tulaj, akkor fizetve fizessen. Tehát akkor itt ugye miből kezdődik, vagy mivel kezd a szöveg? A kölcsön kér egy férfi a fele barátjától. Tehát ez a kölcsönző. Előri sejnbe, 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 sejnbe. Viszont az, hogy az első két bekezdést úgy magyarázott, hogy az első bekezdés a szívességőrző, és a második a fizetett őrző, nem lehet, hogy pont fordítva van? És az első a fizetett őrző, és a második a szívességi őrző? Azt mondja, nem. Mi sztábra, snyába, semmi szakha, se kérj, hábig néve a véda. Azt mondja, nem, mert logikus, hogy a második az a fizetett őrző, mert a második szakasz arról szól, a második bekezdés, hogy ha elvesztette, vagy ellopták az állatot, akkor fizetnie kell. Tehát nyilván kinek kell inkább fizetnie, nem úgy, mint hogy az első bekezdésben, ahol nem kell fizetnie, kinek kell inkább fizetnie? A fizetett őrzőnek, mert fizetett őrzőnek logikus, hogy nagyobb legyen a felelőssége, mint a szívességi őrzőnek. Azt mondja, Talmud, oké, Adrábim, semmi szakas, a kémes sállam, te stómi kéfebb, te én tájnesz gánok. Azt mondja, hogy oké, de mégiscsak van valami benne az első fejezet, az első bekezdés szigorúbb, mint a második. Ez ugye a tojén tájnesz gánok. Ez arra az esetre vonatkozik, amikor valaki, mint őrző, azt hazudja, hogy ellopták tőle az állatot. Ugye a szabály az, hogyha azt hazudta, hogy ellopták tőle az állatot, és erre meg is esküdött, és utána kiderült, hogy hazudott, akkor duplát kell, hogy fizessen a tulajdonosnak. És ez kire vonatkozik? Az első szakaszra. Arra az őrzőre, akire az első szakaszban van szó. Tehát akkor nem lehet, hogy éppen emiatt az első szakasz az, ami a fizetett őrzőről szól, és a második az, amelyik a szívességiről. Szóval a Talmud a filo hachi kárna be löjsvua, difa mik fejlbe svua. Azt mondja, Talmud, nem, valószínűleg ez nincs így, mert a második bekezdésben ugye azt mondja, hogyha ellopták tőle, akkor ő mindenképp kell, hogy fizesse. Igaz, hogy nem duplát, hanem csak a tőkét, de akkor is az egy szigorúbb dolog eskü nélkül upfront eleve megfizetni a tőkét, mint egy hamis eskünél duplát fizetni. És ezért végül is akkor mégiscsak az a hierarchia, hogy az első az a hiába az első, van egy ilyen fogalom, hogy tojén tájnesz gánok, valaki, aki azt hazudja, hogy ellopták tőle, de és ott tényleg duplát kell fizetni, de ettől eltekintve az első bekezdés a legenyhébb, a legkevésbé szigorú, ezért logikus, hogy az szól a szívességi őrzőről, a második bekezdés szól a fizetett őrzőről, és a harmadik, ahogy azt mondtuk, a szívességi kölcsönzőről. Azt mondja, Talmud, te idá, de hasonyél, kolhan, hasonyél, loj, vej, nem is állam, el a keren. kedves barátaim, nem jutottunk még most a végére a DAF-nak, itt most mégis kénytelenek leszünk megállni. És a folytatás, csak úgy, mint az elejéről lemaradt rész, az feltehetően hangfelvételről fog hozzájönni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel szokásos időben, szokásos helyen folytatjuk, addig is a legjobbakat, viszontlátásra, viszonthallásra. Folytatjuk a Babmöcél traktátus 94-es lapjának a B oldalán, és az előzőekben a Talmud végigvette azt a három bekezdést, amit a Mózes második könyvének 22-es fejezetében a 4-es és a 6-os és a 14-es mondat között olvasunk, és úgy értelmezte, hogy a három bekezdés közül az első az a Sojmechinom, az első az a szívességi őrzőről szól, a második az a Sojmer Szachar, a fizetett őrzőről szól, és a harmadik az szól a szívességi kölcsönvevőről. És aztán azt kérdezte a Talmud, hogy miért nem tudjuk esetleg úgy magyarázni, hogy az első bekezdés az, ami a fizetett őrzőről szól, és a második az, amelyik a szívességéről. Mire azt mondta a Talmud, hogy hogy azért nem lenne ez logikus, mert látjuk, hogy a második bekezdésben az őrző szigorúbb felelősségvonással van megítélve, mint az elsőben. És ugye logikusabb, hogy a fizetett őrző az, aki szigorúbb megítélés alá van vonva, mint a szívességi őrző. Mi az, amiben szigorúbb elbírálása olvasunk a második bekezdésben? Az, hogy a lopás és a elvesztés esetén az őrző felelősséggel tartozik. És így akkor logikus, hogy ez a fokozott felelősség, ez a fizetett őrzőre vonatkozzon, és ezért a második bekezdés az, ami a fizetett őrzőről szól. Mire azzal próbálkozott a Talmud, hogy jó, de van valami, ami ebben viszont az első bekezdés mond szigorúbbat, mint a második. És akkor mondhatnánk azt, hogy hát akkor mégiscsak, mivel van valami ebben az első a szigorúbb, akkor az első bekezdés a fizetett őrző. Mi az, amiben az első bekezdésben szigorúbb eljárást mond az őrzővel kapcsolatban a Tóra, mint a második bekezdésben? Ez a Toyen Tainez Ganav. Az az eset, amikor valaki azt hazudja, hogy ellopták tőle az állatot, a gondjaira bízott állatot, és aztán azt látjuk, hogy az állat mégiscsak ott van nála. Ebben az esetben azt mondja az első bekezdés, hogy a tolvajok által fizetendő dupla fizetési tételt, büntető tételt, azt ki kell, hogy fizesse az őrző a gazdának. És miről mondja ezt vagy melyik esetben mondja ezt a Tóra? Az első esetben. Akkor azt lehetne gondolni, hogy esetleg akkor emiatt legyen mégis az első eset az, hogy az első bekezdés az, amelyik a fizetett őrzőről szól, és a második az, amelyik a szívességi őrzőről. Azt mondja, Talmud, nem, ez így továbbra se lenne logikus, mert akkor az jön neki, hogy a fizetett őrző ugyan ki kell, hogy fizesse, ha ez így kiderül a hamis eskünél, amikor azt hazudta, hogy ellopták tőle az állatot, akkor ki kell fizesse a dupla büntetési tételt, de alapból nem kell, hogy fizessen a lopásért és a elvesztésért. Ami nem logikus, mert súlyosabb dolog, vagy szigorúbb eljárás alapból kifizetni a tőkéjét a lopásnak és az elvesztésnek,
mint az, hogyha valaki hazudott, és azt hazudta, hogy ellopták tőle, akkor dupla tételt kell fizessen. Ugye, és ez, ennek okán, akkor mégiscsak a második bekezdés ugyan nem mondja a lopást hazudó esetét, és nem mondja, hogy azt ott duplát kell fizessen, de viszont mondja, hogy a lopásért és a elvesztésért kell, hogy fizessen, ezért a második bekezdése szigorúbb, mint az első, és így akkor logikus, hogy az eredeti felállást megtartsuk, és azt mondjuk, hogy az első bekezdése az, amelyik a szívességi őrzőről szól, és a második bekezdés az, amelyik a fizetett őrzőről. Tidá! De hasonlókol, ha nasolói, de én is hallom. Honnan látjuk azt, hogy szigorúbb dolog ez, szigorúbb alapból a lopás és a elvesztés esetén a tőkét kifizetni, mint az, hogy ne kelljen a tőkét kifizetni. Viszont ha kiderül, hogy hazudott, akkor duplát kelljen fizetnie. Honnan látjuk, hogy valóban ez a helyes logika. De hasonlókol, ha nasolói, de én is hallom kellene. Hiszen itt van például a szívességi kölcsönvevő, aki gyakorlatilag csak haszonélvezője az üzletnek, és az ő esetében is inkább azt mondja a Tóra, hogy alapból ki kell fizetnie a tőkét, hogyha lopásról van szó, mint azt, hogy ne kelljen kifizetni a tőkét, viszont hogyha kiderül, hogy hazudott, azt hazudta, hogy lopták, akkor a dupláját kell, hogy fizesse. Tehát azt látjuk, hogy a kölcsönvevő, akivel nyilvánvalóan szigorúbban járunk el, mint mindenki mással, hiszen ő teljes haszonélvezője az ügyletnek, az ő esetében a szigorúbb eljárás azt jelenti, hogy alapból ki kell fizetnie, hogyha lopás történt. A tőkét, nincsen, hogy azt mondjuk, hogy a tőkét nem kell kifizetnie, de ha kiderül, hogy hazudott, akkor duplán kell, hogy fizesse. Azt mondja, a tangas, hogy elkalnásolaj, ha bajmezőjni, azt mondtam, hogy tényleg akkor ez egy helyes állítás, hogy a kölcsönvevő az csupán haszonélvezője az ügyletnek. Szóval van valamiben, ez nincs így, hiszen a kölcsönvevő esetén ő kell, hogy az ellátmányát az állatnak biztosítsa. Tehát van valami, amiben nem olyan szintű haszonélvező, mint mondjuk a bérlő, vagy a fizetett őrző, vagy a hasonló. Azt mondja, Talmud, de kájmbágom. Azt mondja, nem, van olyan eset, amikor ő a kölcsönvevő, és mégsem kell, hogy gondoskodjon az állat ellátmányáról. Amikor mondjuk egy mocsárban vagyunk, vagy mocsár mellett vagyunk, és ott az állat tud enni, inni, és nem kell gondoskodni az élelméről. Ha bájön a tira. Azt mondja, Talmud, jó. De van még valami, amiben nem csupán haszonélvező a kölcsön, hogy vigyázni kell az állatra. Szóval Natar Mészai, igen, de van olyan eset, amikor még csak ezt sem kell csinálnia, hogyha mondjuk egy olyan helyen van, ahol van egy városi őrző, ott vannak a rendőrök, vagy nem tudom, tehát amikor még csak gondoskodnia sem kell az őrzésvédésről. Iba is szeim a lőjteim a kolhanalsa, lőjeleim a rőjfanalsa. Van egy másik lehetséges válasz, hogy amikor ezt a levezetést mondta a Talmud, és úgy kezdte, hogy nézd csak meg a kölcsönvevőt, akinél a teljes haszonélvezet az övé, akkor ezt nem úgy kellett volna mondani, hogy a teljes, vagy úgy olvasni, hogy a teljes haszonélvezet, hanem úgy, hogy a haszonélvezet nagyobbik része. Vibai Széma. Tehát, hogy a nagyobbik része magyarul, hogy nem, persze nem csupán haszonélvező, de azért nagyobbik részben haszonélvezője az ügyletnek. Iba is szem, ami se illeszké. Még egy lehetséges válasz, hogy ha nem egy országnak a kölcsönbevéséről van szó, hanem eszköznek a kölcsönbevéséről, akkor ez, hogy el kell látni ellátmánnyal a kölcsönvet állatot, az nem merül föl, hiszen egy eszközről van szó. És ebben az eszköz esetén valóban 100%-osan csak haszonélvező a kölcsönbevő. Oké. Most azok után, hogy a Talmud elmagyarázta, hogy a szívességi őrző az miért van felmentve a lopásnál, és a fizetett őrzőmért köteles fizetni a lopást, most más szabályokra, vagy a misna további kitételeire tér rá a Talmud. Na és a szakavász, hogy ichen is bajn áll a svúra, vál a súlya, vál a mésza. Ugye azt mondta a misna, hogy a fizetett törző és a bérlő, azok nem kell, hogy fizessenek, hanem elég, ha megesküdnek, hogy nem jártak el felelőtlenül. Azban az esetben, hogyha az állat vagy a eszköz összetört, hogyha erőszakkal elrabolták tőle, vagy hogyha az állat meghalt magától. Ugyanakkor viszont, és sem lesz a védveszeknél, viszont ki kell, hogy fizessék az állatot, hogyha, vagy a kölcsönet dolgot, hogyha az el lett lopva, vagy elveszett. Azt mondja, talán is lémedig léva. De szív, im gondolom, gondolom, im vagy. Sálom és sálom. El a védem, tehát akkor ugye ezek szerint a fizetett őrző és a bérlő kell, hogy fizessen a lopás vagy az elvesztés esetén. Értjük, mondja a Talmud, hogy a lopás esetén fizetni kell, hiszen ezt maga a Tóra explicit verbis mondja. Ha ellopva lopják tőle, fizessen a gazdájának. De honnan tudom, hogy az elvesztésnél is ugyanez a szabály? De tányaim, gondolom, hogy gondolom, én jelleg néva, a védemi nájén, azt mondja, a Talmud van egy rájt, amelyik ezt tisztázza. Mivel a szöveg úgy fogalmaz a Tórában, ha ellopják tőle, akkor fizessen gazdájának. Az ellopást azt már látom. Honnan tudom, hogy az elvesztésnél is így van? Mivel a szöveg duplán fogalmaz, ha ellopva ellopják tőle, akkor ez ugye ez a dupla megfogalmazás, ez mindig valami továbbira utal. Mi ez a további? Az elvesztés. A Nihalamanda Amelőjám, Linen Dibre Töjrök, Lassamjön, Adam, Amanda Amelő Dibre Töjrök, Lassamjön, Adam, Máik Alemémár. Azt mondtam, hogy jó, ez egy jó következtetés, egy koherens következtetés, abban az esetben, hogyha azt a véleményt követjük, hogy a Tóra ilyen jogi ügyekben nem használ az emberek által gyakran használt esztétikai szófordulatokat. Tehát azt, hogy ellopva ellopják egy ilyen dupla szófordulat, ezt az emberek szokták minden extra további gondolat vagy célzás nélkül is használni. A Tóra viszont nem használ ilyen esztétikai elemeket. Tehát, hogyha egy dupla megfogalmazás van, akkor annak biztosan van valamilyen jogi célzata. Ebben az esetben akkor tényleg lehet azt mondani, mi az a jogi célzat? Az, hogy tudassa velünk, hogy nem csak a lopásért, hanem a elvesztésért is felelnie kell. Ha viszont azt mondom, ha viszont azt mondom, hogy igenis a Tórában előfordul, hogy a Tóra csupán esztétikai okokból használ ilyen emberek által gyakran alkalmazott megfogalmazásokat, akkor máik a lemény már? Akkor mi marad? Mit lehet mondani? Hiszen itt akkor mondhatjuk azt, hogy itt ez a, ha ellopva ellopják, az nem a valami továbbira utal, nem arra utal, hogy nem csak lopás, hanem elvesztés esetén is köteles fizetni, hanem ez csak az emberek által használt szófordulatokat alkalmazza. Amiben már rövő a káva, hogy megnéves a krajvőle, én ezt most sállam, védes a krajvőle, psialék, alsakén. Azt mondja, a Talmud, jó, ebben az esetben, ha ezt a megközelítést követjük, akkor azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen egy káva homerrel tudom a az elvesztést a lopásból kikövetkeztetni. Ha a lopás, amelyik inkább egy fajta viszmajor, és mégis a fizetett őrző kell, hogy feleljen érte, akkor az elvesztés, ami viszont inkább felelőtlenség következménye, ott pláne hogy kell, hogy fizessen érte. Azt mondta, ó, ez nagyszerű, tényleg ez egy logikus következtetés, védak, akkor az a vélemény, amelyik nem ezt használta, hanem azt mondta, tehát nem a logikai következtetést alkalmazta, hanem azt mondta, hogy a dupla kifejezésből, ha ellopva ellopják, dupla kifejezésből következtetett, mi szükség volt a dupla következtetésből figyelmeztetni, hogyha már egy logikai káva homerrel is ezt meg lehetett volna tenni. Azt mondja, a Talmud mi az, hogy ászabek káva homer, tarak meg kasszavalakra. Azt mondja, a Talmud azért, mert mert előfordul, hogy vannak olyan dolgok, amelyek egy kávahomellel következtethetőek lettek volna, és mégis a Tóra azokat a szövegével is, vagy a szövegben is leírta, és a szövegben is utalt rájuk. Jó, akkor ebből ugye már tudjuk, akkor megtanultuk, hogy honnan tudjuk, hogy a bérlő, illetve pontosabban a fizetett őrző, az köteles a lopás és az elvesztés esetén fizetni. És a Talmud megy tovább, és a következő passzus vagy sajnálom és álmzakör az az, hogy a szívességi kölcsönvevő az mindenért felel, a viszmajor is felel. Azt mondtam, hogy akkor nézzük végig, mi is lehet, hogy a mész, és szívik és rá is menjünk, jó, nincs belőle mész, mert is fújja, és jön, azt mondtam, hogy ennek ugye a viszmajornak három esetét ugye említette a misna, ha eltört, ha elpusztult, vagy ha erőszakkal elvették tőle, foglyul ejtették. Most ugye az eltörtet és az elpusztultat, az maga a Tóra szövege mondja a 13-as mondatban. Úgy szól a szöveg, ha valaki kölcsön kér fele barátjától, és eltörik vagy elpusztul, akkor fizessen. Ez a súlyabb is felminand, a harmadik az erőszakkal elvett, elrabolt kölcsönvet jószág esete, azt honnan tudjuk, hogy ott is felel a szívességi kölcsönvevő. És így téma nélkül is fura a mész, a mános fura ez mész, és akkor kéne az, unszad a szalak a dájta hú. Tehát most fura is, hogy kéne unszad a szalak a dájta, és ha esetleg azt mondanánk, hogy következtessük ki a rablást az eltörtből és a elpusztultból, akkor azt mondanám neked, hogy azért nem annyira egyszerű ezt így következtetni ezekből, mert a eltörik, meg a elpusztul, az olyan típusú viszmajor, amire ugye az ember gondol, amikor elkezdődik az ügylet. Tehát amikor ő kölcsönkért, akkor számolt azzal, hogy ez ilyesmi előfordulhat. Az, hogy fegyveres rablók elrabolják tőle a jószágot, vagy a kölcsönkért dolgot, azért az nem egy tipikus viszmajor, mert az ember azért nem igazán gondol. El a nemras fura mészesőjébe sőjel, a nemras fura mészesőjébe sőjel, szakam állam súlyan imoly, áfkám, és húlyaim vagy. Azt mondja, Talmud, tudod mit? Akkor van egy másik javaslat, hogy hogyan lehet a rablást a kölcsönvevőnél kikövetkeztetni. Ez pedig az, hogy a 9-estől 12-es mondatig, ahol a fizetett őrzőről van szó, ott ugye azt mondja, hogy ha valaki odaadta a felbarátjának a jószágát, hogy vigyázzon rá, tehát ugye a fizetett őrzőnek, és az a jószág meghalt, eltört, vagy elrabolták, akkor nem kell fizessen, ha elég, hogy megesküszik, hogy ő nem járt el felelőtlenül. Akkor ugyanúgy, hogy ott, amikor a felelősség alól való felmentésről van szó, fizetett őrzőnél, ott egy kategóriába esik a fegyveres rablás, az eltörtel és a elpusztulta, akkor ugyanúgy itt is a kölcsönvevőnél, ahol viszont a kötelezettséget határozza meg, és azt mondja, hogy a elpusztult és a eltört esetén köteles a kölcsönvevő felelősséget vállalni, akkor ehhez a kettőhöz hozzátartozik harmadikként a fegyveres rablás is. Azt mondta, hogy ikon a mifrach, málasem és szakhasekén, liftőtöm, sörsekén, hiú. Aztán mondja, ez se egy jó következtetés, mert lehet, hogy együtt mozog a fegyveres rablás esete az ellopott, az eltörtel és az elpusztulta a fizetett őrző esetén, de ott felmentésről van szó. Tehát, hogy felmentsük a felelősség alól. Most a felmentés esetén együtt mozog a fegyveres rablás esete ezekkel. De itt nem felmentésről beszélünk, hanem kötelezettségről. Tehát akkor lehet, hogy a kötelezettség esetén mégsem együtt mozog ez a harmadik az első kettővel. Ella Rabin azt mondja, Tanya Rabin azt mondja, mert oly, le rába és súlya. És a Talmud akkor vegyük Rabbi Nathan véleményét. Rabbi Nathan azt mondta, hogy a harmadikat, tehát azt, hogy a fegyveres rablást is ideverszük a szívességű kölcsönövőnél, hogy ott köteles érte fizetni a szövetségi kölcsönelő. Ezt a szövegnek abból a megfogalmazásából látjuk, hogy oly, hogy vagy kötőszavat használ. Ugye mit mond a szöveg, ha valaki kölcsön kér fel a barátjától egy állatot, és az eltörik, vagy elpusztul. A vagy az igazából itt fölösleges. Azért fölösleges, ugye, mert az ést is lehetett volna használni. Az éssel ugye az a jó, hogy ez csak egy betű. Az oly az viszont egy külön szó. Az és az ve, a vagy az oly, és itt ez az extra kötőszó, ez az, amelyik le rabois, amelyik valamilyen pluszra, valamilyen kiterjesztésre, a szabály kiterjesztésére utal. Hogy az kiterjeszthető a még egy valamire, mi ez a valami? A fegyveres rablás. Azt mondja, Talmud háj, oly, mi baj jelen lehállít, a szálltkát, ha minna, ádemit, vövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövövöv az azért szükséges, hogy a két dolgot, a eltört és az elpusztultat, azt szétválasszuk. Ha nem lenne oly, ha nem vagy lenne, hanem és, akkor azt gondolhattuk volna, hogy csak akkor válik kötelezessé a szívességi kölcsönövő, hogyha mind a két dolog egyszerre megtörtént. Az állat el is pusztult, meg el is tört. De ha csak az egyik történt, akkor nem lenne köteles. És ezért mondja, hogy oly, hogy tudjam, hogy a két dolog egymástól függetlenül is, hogyha bekövetkezik, akkor köteles. Azt mondtam, hogy a Nihalabi Innocent, azt mondtam, hogy jó, ez valóban koherens felvetés, ami Jonathan szerint, aki szerint az oly, a vagy, az azért szükséges, mert hogyha és van, akkor gondolhatnám azt általában, hogy a két dolog egyszerre kell létrejön. De Rabbi Jaisir szerint, aki amikor ilyen nyelvi dolgokról vitatkoztak, azt mondta, hogy az ésnél is tudom, hogy a két dolog külön is megállja a helyét, és ez nem feltétlenül együttességet jelent, akkor az ő szerint mi értelme van az olynak, a vagynak. Ugye ezt a vitát, hogy az oly, és a vagy, és az és, az hogyan értelmeződik, ezt a vitát látjuk a következő brájtában. De Tánya is, esélyekál lesz, avivesz imoly, éli ele avive imoly, avivbülöj imoly, imoly bülöj, avive náj, talmud lej máj, avive imoly kilel. Ugye amikor a szülői tisztelet kapcsán a Tóra azt mondja, hogy ha valaki megátkozza apját és anyját, akkor halva halljon meg, akkor a szöveg az és kifejezést használja. Ezért azt gondoltam volna, hogy csak akkor jár neki halálbüntetés, hogyha az apját és az anyját egyszerre, mind a kettőt együtt átkozza meg. Honnantól, hogyha külön-külön átkozza meg, akkor is jár neki halál. Azért, miután a szöveg megismétli, és azt mondja, mert mert apját és anyját átkozta, vére legyen benne. Tehát ezt mondja, hogy Rabbi Jaisir azt mondja, hogy önmagában, hogyha csak a váv van, ha csak az és lenne, csak az egy mondat lenne, hogy az apját és az anyját ne átkozza, a férfi apját és anyját átkozza, az halljon meg, valóban az és úgy lenne érthető, hogy csak együtt mind a kettőt egyszerre elkövetve jön létre a bűnösség. És ezért kellett, hogy a szöveg megismételje a dolgot, mert apját és anyját átkozta, vére legyen benne. Innen tudom, hogy nem kell, hogy egyszerre csinálja ahhoz, hogy bűnösnek tekintsük, hanem ha külön-külön, akkor is bűnös. Tehát mit látok, hogy a Bélyési azon a véleményem van, hogy a váv, az és, az valóban összeköt, és nem szétválaszt, tehát a váv azt mutatja, hogy mind a kettő létre kell, hogy legyen, jöjjön. És ez szerint a vélemény szerint az oly, az, hogy és helyett vagy szerepel a eltörik, vagy elpusztul mondatban, az szükséges, mert azt gondolhattam volna, hogy a vagy és a Mert akkor azt gondoltam volna, hogy az eltörik és a meghal, az egyszer kellett volna, hogy létrejöjjön. Rabbi Jonatán szerint viszont mondhatjuk azt, hogy az oly, Rabbi Jonatán, ahogy mindjárt látni fogjuk, nem ért ezzel egyet, és szerint az és sem feltétlenül jelenti azt, hogy egyszerre kell két dolog létrejöjjön. Tehát a meghal és eltörik is jó lett volna, akkor se gondoltam volna, hogy mind a kettő egyszer kell létrejön ahhoz, hogy felelős legyen. Tehát akkor az, hogy a szöveg mégis az oly, a vagy szót használja, a kötőszót használja, azt tanít valamire, mire tanít, hogy a fegyveres rablás esetén is köteles. Tehát Rabbi Jonatán szerint ez egy koherens magyarázat, Rabbi Jöjsia szerint nem. Lehet, hogy ezt az előbb két perc ezelőtt fordítva mondtam tévesen. Tehát Rabbi Jonatán szerint az oly, a vagy kötőszó az elég indikáció, és az, abból lehet következtetni arra, hogy a eltört és az elpusztult mellett a fegyveres rablás esetén is köteles a szívességi kölcsönző. De ugye is azt szerint nem, mert szerint a váb, az és, az mindig összeköt, az arra engedett volna következtetni tévesen, hogy el is kell, hogy törjön meg, el is kell, hogy pusztuljon. Ugye, ahogy a Brightonnak az eddigi részében láttuk, hogy a Bősia szerint, ha úgy önmagában szerepelt volna csak a félmondat az apa és az anya átkáról, mivel az és kötőszó volt ott, azt gondoltam volna, hogy csak akkor bűnös az illető, ha egyszerre átkozza az apját és az anyját. Nem jöjjön, azt mondom, mert más most nem kell, hogy más ma elhozott, mert átsz majd átsért lehalkra, azt mondja, jáhda. Ja, Rabbi Jonatán viszont azt mondja, hogy mindig, ha váv van, ha és van, akkor az jelentheti az együttességet is, meg azt is, hogy vagy. Az és az nem csak és, hanem vagy is. Csak akkor számít a dolog közösnek, vagy olyannak, hogy csak akkor áll be az ügy, hogyha egyszerre történik. Hogyha a szövegben az együtt szót is használja a szöveg. Például, amikor azt mondja a szöveg, hogy ne szántsál ökörrel és szamárral együtt, az tényleg azt jelenti, hogy csak ha együtt csinálod, akkor jön létre a bűnösség. Akkor a Bénuszon szerint a váv az elegendő lett volna, nem gondoltam volna a szélségi kölcsönző esetén, hogy csak akkor felelős az illető, hogyha az állat el is pusztult, meg el is tört. Ha viszont így van, akkor az oly, az fölösleges. Miért van mégis oly? Miért van mégis vagy? Mert ezen akar utalni arra, hogy a fegyveres rablás is ebbe a kategóriába tartozik. Na de mi van Rabbi Jöjsiával? Rabbi Jöjsia szerint az oly az nem fölösleges, mert ha váv lett volna, és lett volna, akkor azt gondolhattam volna, hogy csak akkor lesz bűnös az illető, hogyha mind a két dolog egyszerre történik. Szóval tam, de filutém Rabbi Jöjsia, lechalek haha, lecarich. Máj tájma szvarahú, málik talakula, málik katla pálga. Szóval Talmud, valójában Rabbi Jöjsia esetén is ebben az esetben nem gondoltam volna, hogy csak ha együtt jön létre a dolog, az eltörik és az elpusztul, akkor felelős az illető, mert egyszerűen nem lett volna logikus ezt gondolni, hiszen ha az állat elpusztul, akkor nem mindegy, hogy eltört a lába, vagy nem tört el a lába, nem mindegy, hogy a teljes állat hal meg, vagy a fél állat hal meg. Tehát ezért, mivel a Tóra mégis mind a két dolgot említi, az eltört és az elpusztult, eltörtet és az elpusztultat, abban biztos lehetek, hogy akkor is, hogyha váv, ha és lett volna ott, hogy az nem kell, hogy mind a kettő egyszerre jön létre, hanem vagy-vagy, az is elég lett volna. Azzal, hogy mégis ott van, hogy oly, hogy vagy, az azért volt akkor szerinte is szükséges, hogy ebből tudjuk, hogy a fegyveres rablás esete is ebbe a kategóriába tartozik.